Charlotte Moore, még egy szakadnak a címe, Mózes harmadik könyvnek a 24. fejezet, 22. és 23. fejezet a 7. szakasznak a tartalma, és úgy kezdődik a 24. fejezet, szól le ismét az Úr Mózesnek, szólja papoknak, Áron fiének, és mondd meg nekik, senki közülük meg ne fertőztesse magát a halottal az ő népe között, hanem ha ő hozzá elközebb álló véraponával, anyjával, atyával, fiaival, lányával és fiútestvéreivel. Nem folytatom tovább ezt az egész bibliai fejezetet. Tulajdonképpen a múlt héten, amikor beszéltünk, akkor készen kellett volna bennünk, hogy bent vagyunk egy olyan folyamatban, amit Isten a mai embernek és a mai hívő embernek is elrendelte. Tekintettel arra, hogy első sorban az elmúlt héten az volt a fő üzenete Istennek, hogy a népnek mondta, hogy legyetek szentek. A népnek mondta, és a nép, mikor a népnek elmondta, hogy milyen és milyen előírások vannak arra, hogy megszentelődjön, utána folytatódik a 21. fejezetben az, hogy a papok legyenek szentek. És ilyenkor az embernek mindjárt van egy olyan gondolata, hogy valahogy az egész kereszténységnél van egy probléma van, mert mindent fordítva csinálnak. Mindig valahogy ilyen 180 fokos fordulatot találok a Biblia és a jelen között, hiszen itt arról szólt az üzenete Istennek és a parancsa és az elrendelése, hogy a nép legyen szent, aztán majd utána a papok legyenek szentek. Én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban is vagyok, erre az egyesre kellene figyelni. Amikor van egy megszentelt nép, amelyik elindul, majd Isten ad neki olyat, aki a papi nemzedéknél kiemelte feladatokban, ott van tanításban, és minden, ami a levitáknak az elrendelése volt. Nem a papok csináltak maguknak népet, hanem a nép kente fel a papokat. Nem mindegy ám. Valahogy oda kellene figyelni a mai történelemben is, mai történések közepette is, hogy amikor van egy közösség, akkor kell, akit Isten oda rendel, és el és befogadják, de nem a papoknak kell missziódi hadjáratot és toborzást és tömegeket össze kalapálni, gyúrni és ígéretekkel összecsalogatni. Nem politikai járványt kell okozni, hanem egyszerűen meg kell szentelődni a népnek, hogy utána Isten meg tudja őket áldani olyanokkal, akik még jobban meg vannak szentelve, ami nem minőség, hanem annyiban különbség, hogy még több elvárása van Istennek szellemiekben. Több elvárása van, fokozottabban átadott életről van szó, fokozottabb tisztasági védelmekről van szó, és nem arról szól, hogy valaki kitalálja, hogy én a papír nemzethez tartozom, és akkor most gyorsan nézünk valami piacot, akarom mondani, nézek magam egy gyülekezetet, és akkor majd én összeterelem a nyájamat. Szó sincs ilyenről. És ma pontosan ennek a fordítottja működik, pedig Istennél mindig is a rend azért úgy működik, hogy ha egyszer kimondott valamit, akkor nem igen van benne változás, kivéve akkor van változás, hogyha az nem annak a népnek szól, mondjuk Izraelnek adott egy elrendelés, az más ne vegye föl, illetve Krisztus testének vannak olyan elrendelése, ami Izrael népére nem vonatkozik. Pontosabban a törvényt is rendezni kell mindenképpen, nem összemos, hogy egy nép van itt, vagy egy nép van ott, a kereszténység mindenek felett, vagy a zsidóság mindenek felett, vannak bizonyos törvények, amik itt, vagy ott, speciálisak, sajátok, de mégis, amikor népről beszél, akkor beszélhetünk magáról, Krisztus testéről is. Krisztus testének kell megszentelni ahhoz, hogy legyen közöttük megszentelt, aki feladatokat tudjon ellátni. Mondhatnám úgy, mint Mózes, és a nép és Isten között Mózes volt a közvetítő. Itt már nem közvetítőről van szó, hanem többet kapott, több számon kérés van, több elvárása van Istennek a papi elhívású leviták irányába, itt az Ószövetség könyvébe épüljünk ma is. Ha valaki szolgál, akkor nem külön, csak többet kapod, de többet is vár Istentől, sokkal többet. Sokkal többet, és amikor nézzük ezeket az előírásokat, akkor folytathatom a 10. verstől, aki pedig főpap az atyai fiai között, akinek fejére töltötték a kerendnek olaját, akit felavattak az ő szolgálatára, hogy a szent ruhákba felöltözik, fejét meg nem esztenítse, se ruháit meg ne szaggassa. Már is jön az első törvény, és az első igazolás, és akit az ő atyai fiai között főpap, akinek a fejére töltötték a kerendet, nem őt töltögette ki mások fejére a kenetet, és nem osztogatta a címeket, rangokat és magát a kenetet, hanem a nép szentelte meg. Az meg ne mesztelenítse az ő fejét, gyakorlatilag pogány dolgoktól teljesen mentes legyen. Régen a pogányoknak a szokása volt az, hogy lekopaszították a fejüket, és ezt mindenképpen jelzi Isten a törvényébe, semmi, de semmi fogánsággal kapcsolatos dolgokat ne végezzen. Utána jönnek a következő történetek, és erről kell lehetne beszélni, hajadont vegyen feleségül, özvegyet, előzetet, megszeplős testetet, paráznát, ilyeneket el ne vegyen, hanem hajadont vegyen feleségül az ő népek közül, hogy meg ne fertőztesse az ő magzatát az ő népek közül, mert ilyen az urvaik az őnek szentelője. Ez bizony nagyon érdekes kérdés. Szűzlányt vegyen el, és nem azt, aki már second hand, mondjuk így magyarul, akkor nem így mondták, és ennek a szellemi oldalát kellene megérteni, a szellemi oldalát. Azt a szellemi oldalát, hogyha valakinek szolgálata van, egyértelmű, hogy azzal, aki segítője, és az életének úgy a párja, hogy egy vele, azzal egy szellemben is van. Ne vegyen maga mellé olyat, aki már valakinek a szellemével közös volt. Itt nem a testi közösülés elsősorban a kérdés, hanem arról van szó, hogy valahol, ahol ő jött, valakivel egy volt, az elválasztalhatatlanul szellemben már motivált, már szellembe fertőzött és más szellemiség. Isten magát azt az embert, aki szolgálatra akarja adni, csak egy szellembe tudja használni azzal, aki vele egy szellembe van. Ez feleség férje esetében mindenképpen, de a szolgálók között is ugyanez történik. Egy szellemben. Természetesen itt van a kegyelemnek azon ideje is, amiben élünk, hogy valóban az új embernek a másik a kérdés, egy újjászületett embernél. Újjászületett embernél más, akkor lehet valaki ebben az értelemben, szellemi értelemben teljesen szűz és érintetlen, de szellemben fertőzött, tehát szellemben valaki egyesült valakivel, azzal nem szolgálhat közösen. Magyarul itt, akinek szolgálata van, meg kell szabadulni a régi szellemiségektől. Meg kell szabadulni, itt nincs ökumené ebben az értelemben, hiszen az ökumené ki lehet emelni, mint példát ebben a helyzetben, nincs ökumené. Nem keveredhetnek a szellemiségek, és azért se, mert a folytatásban van a probléma. Gondold el, hogyha a feleség neveli a gyereket x évig, utána a férfi átveszi, az a gyerek nem az apa vonulatát viszi tovább. Nincs tovább a levitai folyamatosság. Nem az apa nevel, de abban a szellemben a felesége is vele volt, hanem a felesége az előző kapcsolatát a szellemi közösségéből beoltja a gyerekét is. Ugye a szokásoknál vannak ilyenek, hogy mit hoztál otthonról, mit hoztál az előző házasságodba, és így tovább. Ezt megtiltja Isten, hogy itt egy vonal van. Egy tiszta és szent vonal. Egy tiszta és szent vonal van arra, hogy az a utód, és már az utódra fókuszál itt mindenképpen a parancs, az ugyanaz legyen, mint az apa. És itt van a kérdés, hogy egy vegyes házasság hogy működhet. Már is mondhatnám, hiszen amikor valaki egy vegyes házasságban él, akkor benne lehetne már itt a tiltás, ha a gyereked jövőjére, szellemi jövőjére gondolsz, hogyha a feleség nem abban a szellemben van, akkor te gyereked nem lesz szellemben a folytatód, mert már bizonyos területeken már sértve van. Nincs meg az egyenes folyamatosság. Nincs meg. Mennyire jó így, tehát az az ígéret, hogyha valakinek ugyanazabban a szellemben levő, teljesen egységes vele a feleség, férfelesége, akkor a gyerek azt viszi tovább, mint a férj és a feleség. Nem azt, amit a férj és a feleség plusz valaki, amit hoztak, nincs bent egy idegen vérvonal, nincs bent egy idegen szellemiség. És ez tanács minden fiatalnak is. Hogyha azt akarod, hogy gyermeked a vágya szerint menjen tovább, és a szabad akarata persze otthon az arra, hogy átadja az életét, de mindenképpen nagy előny és nagy esély arra, hogy viszi tovább azt a vonalat, amit a szülei szellemben, ha az apa és az anya egységben van. Különben valaki motivál, valaki már változtat. Egy közös úton valami kitérő van, nagyobb az esély, hogy gyereked egész más irányba. Igen, ez a lényege egy házasságnak is, amit a papi törvényeknél van, hogy igazából az embernek az élete tudja a szolgálatra adatot, és minden embernek az élete valami papír szolgálatra adatot, akkor óvakodjon nagyon is attól, hogy idegen legyen. Idegen legyen a feleség, már valakinek a szellemiségét átvette, és azzal kössön házasságot, mert abban a házasságban nem egy, hanem kettő vagy három szellemiség is ott van, egy keveredés van a jövő tekintetében. Hogy meg ne fertőztesse az ő magzatát az ő népe között. Itt ez a kérdés, az ő magzatát, a folytatás legyen védve, a mi életünkben az egység, férfeleség, család, közösség és minden szinten a folytatásnak a tisztaságáról szól. A folytatás tisztaságáról. De mondhatnám így az egyszerű történeteket, és ha valakivel együtt szolgálok, akkor is, ha már máshol valahol szolgált, akkor ő hozni fogja azt. Bármilyen hihetetlen, amikor most itt beszélek, akkor is óhatatlan benne van 50 évnek a különböző beszivárgásai ötvöződnek, a bizonyos református, vagy pünkösdi, vagy zsidó, vagy bármilyen ismeretekbe importálódtak az életembe. És amikor ezeket Isten igéjét kell beszélnek, ezeket mind úgy, ahogy van, nem akarom folytatni ezt. Egyetlen egy úton szeretnék menni, amit ők kaptam. Nem akarok motiváló szándékokat, gondolatokat, tanúkat, egyébként beimportálni, és igazából ezért jó, hogy Isten meg is tudott tisztítani, szabadítani, hogy egységesen menjen az ember tovább. Ez a tisztaság mindenképpen ott van Isten előírásában, szolgálatoknál mindenképpen a tisztaságot Isten elrendeli. Aztán utána, amikor a papoknak a megszentelődésről beszélek, ami számtalan, de számtalan előírás van, utána következik a nagy ünnepeknek a felsorolása. Vajon miért? Vajon miért? Megint egy nagyon szép sorrendet tudok mondani. Van a nép megszentelődése, utána pap, és utána jön az idő is, Istennek az idejének a megszentelődése, az ünnepeknek a megszentelése. És talán ezről kellene most is nagyon erősen beszélni, hogy van egy húsvét, ami önmagában egy, hát majdnem azt mondtam, hogy végre húst is ehetünk című ünnep, egy családi világi ünnep lett, aztán utána jön egy pünkösd, ami ez abszolút nem arról szól, mint ami a Istennek az előírása a Savót kapcsán, és utána a szokott már nem is létezik igazából, kimaradtak az ünnepek sorából, de a megszentelődések folyamata után következik meg. A nép, akinek van szolgáló papsága, az bemegy a templomba, és jelentkezik, gyülekezik Isten előtt. Következő lépés az, hogy legyenek ünnepek. Legyenek ünnepek a szombatok, legyenek ünnepek a Pészak, legyenek ünnepek a Savot, és legyen ünnep utána a Szukot ünnep, mint Istennek a ünnepei, elrendelt ünnepei. Én úgy gondolom, hogy ebben a korban, amikor élünk, nem csak elszakadtak egymást, hanem mást is jelentenek az ünnepek. Pedig úgy, ahogy a népnek a megszentelődése, a papnak a megszentelődésével összefügg folyamat, fejlődésnek mondható folyamat, megszentelődési folyamat, úgy az ünnepeknek az elrendelése, ennek a folyamatnak folytatása és elrendelt része. Úgy, ahogy el van az embernek az életében a megtérés, újjászületés pillanata, tegyük Peszakra, abban a pillanatban elkezdődik a Ómer számolása, naponkénti kalásznak a számolása, amit be kellett vinni a két ünnep között. Ez is jelezte a folyamatosságot maga az Ómer számolás, Peszak és Savot között. De a mi életünkben is, amikor megtérünk és újjászületünk, akkor van egy időszak, amikor kell vinni a hálaadást, kell készülni arra az ünnepre, amikor Isten ígéretei beteljesülnek az életünkben. Amikor Isten ígéretei, amikor azt mondja, hogy innentől kitöltöm az én szellemet. Mert magának a pünkösdnek az elrendelése nem egy külön ünnep, hanem folytatása a Peszaknak. Folytatása és befejezés ott van Szukkotnál a sátrak ünnepe, amikor majd valamikor ott leszek abban a sátorban, ahol mindenki egyszer ott lesz az örök életről szól. A folyamatosság. Isten elrendeli, a nép legyen szent, legyenek szentek, akik kiemeltebben, még fogoltabb szolgálatra elrendeltek a nép között, akik a levitai feladatokat ellátják, de utána Isten folytatja azzal, hogy már pedig az ünnepek tovább, ezek szól a, ismét az Úr Mózesnek 23. fejét, szól Izrael fiának és mond mennek az Úrnak ünnepeit, amelyeken szent gyülekezeteknek kell összegyülekeznetek, Ezek azok az én ünnepeim, 6 napon át munkálkodjatok a 7. napon nyugalomnak, szent gyülekezésnek szombatja van, semmi dolgot ne végezzetek az Úrnak, szombatja legyen, és az minden helyeteken. Ezek az Úrnak az ünnepei, szent gyülekezésnek napjai, amelyekkel szabott ideigbe kell összegyülekeznetek. Az első hónapnak a hónap 14-én estennek az Úrnak páskája. Isten olyan konkrétan megadja az ő népének, hogy mi a teendő. Szent ünnep, nem emberi ünnep. Nem örömködés, és nem mindenféle csindalattának az ünnepe. Szent gyülekezés, szent ünnep. Én azt hiszem, ennek a szónak ugye tartalmát jó lenne. Kiválasztott, elrendelt, elkülönített nap, elkülönített idő, elkülönített pontos idő, mert Isten teljesen pontosan kiszámolta, elrendelte pontosan, melyik hónap, melyik napján kell megtenni. Nem akármikor. Különösen nagyon dühös tudok lenni, amikor egy Peszek ünnepét, ami szinte perc pontosággal Isten elrendelt, akkor mint egy akármilyen cirkuszi előadást, 3-4 napon keresztül itt-ott amolta, hogy kaptak egy termet, és hogy beszedték a részvételi díjakat, úgy tartják meg keresztény szinten. Isten elrendelése ellenét nem csak figyelmetlenség, hanem ellenkezés is. Ha Isten elrendelte valamit, akkor elrendelt valamit. Ha elrendelte a szombatot, akkor a szombatot rendelte el, és ezt tudni kell. Hiába akarjuk azt mondani, hogy vasárnap az a vasárnap, a szombat. Még ha a világ is azt mondja, hogy nem lehet, mert dolgozni kell, akkor is belül igyekeznem kell megtartani magamnak azt a szombatot, amit Isten rendelt el. Ez egy másik kérdés, hogy nem tudom megtartani, mert a világ hatalmas és kényszerítő erővel bír, de belül ott legyen a vágy, amikor azt mondom, hogy Isten szeretném megtartani. Sőt, el tudom mondani, az 1950-es években, tehát én már 60 évvel ezelőtt, amikor nem voltak szabadszombatos ünnepek, akkor még mindig az adventistáknál, ahol nagyapám is elbújt ugye a szombat és a disznóhús tiltása miatt is, érdekes módon telve volt szombaton a gyülekezet, és mégis mindenki meg tudta tartani a szombatot, érdekes módon. Isten mindig gondoskodta arról, hogy ha valaki a törvényben akarja tartani, akkor meg legyen tartva az. Bizony gondoskodott. Nekünk kell gondoskodni arról, hogy engedelmesek legyünk, és Isten meg gondoskodik arról, hogy a mi engedelmességünk megállhassa azzal a szombattal, ami az ő ünnepe és szent ünnep. Elrendelt ünnep. Még ha a világ elrendelte az ellenkezőjét, akkor is ott kell bennem lenni a vágynak, hogy Isten törvényét mindenképpen be akarom tartani. Igen, amikor egyedül ő az Úr, egyedül ő a király az életemben, és más nem uralkodik. Ezt kellene végre megértenünk. Mert akkor tud Isten beszélni velünk, amikor más Isten nincs ott éppen. Amikor nem foci meccset nézek és kirándulok, meg egyebeket csinálok a magam szórakoztatása, hanem ott állok Isten előtt a trónteremben, ott vagyok előtte, és abban a csendben, ami a szombatnak a csendje, nem csak azt jelent meg, hogy a trónteremben vagyok, hanem azt a békét és nyugalmat, ami az édenkertben volt, hogy nem kell dolgozni, nem szabad dolgozni, mert minek, és ott vagyok Isten előtt. Az édenkertnek egy kicsi-kicsi-kis emlékképe a szombat, és amikor az ember itt él a Földön 60-70-80 éves keresztül, miért ne emlékezni arra, hogy az édenkertben majd az örök életben milyen lesz? Isten gondoskodott erről. Gondoskodott, hogy a 6 az emberi teljesség megélése után, a 7. a szent, a 7. napon, mint olyan, akkor ott kell lenni előtte. Kóstolod az örök életből, kóstolod ad abból, ami volt valamikor az édenkertbe. Azt, hogy ott lehetek, azt, hogy ott lehetek. Nem ünnepez, ő ajándékoz. Istennek az ünnepe az mindig, hogy ő ajándékozhat. Istennek az ünnepe nem az, hogy te mész oda, mint a görögök valamikor, hogy a görög bálványok Isteneknek adtak valamit, hátra visszafizet valamit, és vitték az ételt és az adományokat. Isten önmaga ajándékoz úgy, hogy semmi más nem kér, csak azt, hogy figyelj rá, csak az engedelmességedet kéri. És itt a szombatnak a folytatása tényleg az, hogy utána jön, hogy jönnek, abban a rendben, ami a mezőgazdaságra is vonatkozik, abban a rendben jön a betakarítás ünnep és a többi ünnep, hogy még a természettel is rávilágít, hogy milyennek kell lenni a hívő életemnek, és milyen az én életem, mindaddig, hogy be nem gyűjtetek én magam is. És amikor ezt a folyamatosságot Peszak és Sávot között nem értjük, akkor persze, hogy megértem azt, hogy miért lesz pünkösd a pünkösből, miért lesz valami extra ünnep és ilyen örömködő ünnep és ilyen karizmatikus, csodaváró ünnep, hiszen nincs meg a folyamatosság. Nincs meg a folyamatosság. Nem érti meg a sok ember azt, hogy hogy függnek össze az ünnepek. Ha én újjászületett, megtért ember vagyok, a Golgota valóság az életemben, Krisztus váltságművel valós az életemben, akkor indul ez a bizonyos megszenteledési folyamat, amikor Isten szépen mindig kéri tőlem naponta azt, hogy emlékezzek rá, kéri az ómerszállalásnál naponta azokat a kalászkévéket, ami az ómerszállalás, hogy egyszer, amikor eljön az idő, akkor azt mondja, na most már innét te jössz. Most már az ígéretemmel megáldalak, és az én uralomba, én uralmamba, Isten akaratába most már mehetsz tovább. Hiszen maga Sávot erről szól. Maga arról szól, amikor Isten akarata Krisztus uralmával egyesül, és így mész tovább. Hiszen a megtéréstől eddig a pontig, Peszaktól Sávotig semmi más nem működik, hanem Isten akarata már az életeden van, és van egy tisztulási, megszentelési folyamat, amikor onnétől viszont már megfordul, kiteljesedik Isten akarata azzal, hogy Krisztusért minden hatalom és uralom az életembe, és van vezetésem, látásom, és akkor mondhatnám a nyelveken beszélésnek a kérdését, de nem veszem most elő, mert nagyon súlyosan félre tudják magyarázni, mert nem értik a folyamatát, nem értik Peszáktól, Sávotig és Sávottól Szukkotig azt a történelmet, a történetet, ami az ember életében egy folyamat, az egy folyamat. A megtéréstől az mennyekig van egy folyamat. Peszák este, Széder estétől van Szukkotig egy folyamat. Az új kezdetétől van a legújabb kezdetig, a végeknek a kezdetéig, az örökélet kezdetéig van egy folyamat. Ezt kellene megérteni Mózes harmadik könyvében is, hogy miért akar Isten mindenképpen a választott népen keresztül nekünk is üzenni, a népnek kell szentnek lenni, ahhoz, hogy a népnek tudjon adni, üzenetet tudjon adni, legyen úgy, hogy prédikációt, vagy bármit emberek által, hiszen Isten mind személyesen itt az ő szelleme van, és az ő szelleme, amit üzenni akar, az csak emberi módon, lelki, illetve fizikai módon a természettel vagy emberekkel tudja láthatóvá tenni, elfogadhatóvá tenni. Azt le kell fordítani, le kell redukálni és érthetővé kell tenni Isten szavát, létét, lényét a teremtett világban, és ezért adta a levitákat is. Nem, Isten nem közvetlen kapcsolatban volt a népével, hanem levitákon keresztül, és minden egyes törvényt magyarázni lehet a természeten keresztül az ő által feljogosított emberek által itt a leviták esetében azok, akiket ők szolgálják. Azonban a természet megszentelését elrongáljuk, nehogy véletlenül tudjon tanítani. Azon kívül vannak önjelölt leviták, amit a nem a népkenföl, és itt egészen más, akkor az a rend, amit bizony Isten számon kér, miképpen számon kér Ezékiel 44. fejezetébe, ahol már büntetésről beszél a Biblia. 44. fejezet tulajdonképpen az új templom új papjairól beszél, és a 15. verstől olvasom ezt a részt, ami a heti szakasz Enornak a profétai része. De azok a lévita papok, a sádokfiai, akik a Szent Helyemhez voltak, ahol szolgálatomban foglalatosak voltak, amikor Izrael fiai eltévejedtek tőlem, ők járuljanak én hozzám, hogy szolgáljanak nékem, és álljanak én előttem, hogy áldozzanak nékem kövérsége és vére, ezt mondja az Úristen. Ők járjanak az én Szent Helyemre, és járuljanak az én asztalomhoz, hogy szolgáljanak nekem, és legyenek foglalatosak az én szolgálatomban. Egészen bőséges leírás ez, de a 24. verset megint olvasom, hogy mennyire kapcsolatban Ezékiel a Mózes harmadik könyvéhez, és peres ügyekben ők álljanak elő ítélni az én törvény szerint, ítéljék meg azt, és tanításaimat és rendeléseimet megtartsák minden ünnepen, és az én szombatjaimat megszenteljék. Azok, akik hűséges voltak, és a papairól van szó, azok, akik hűséges voltak, amikor a nép eltávolodott. Nem csak a nép távolodott, hanem a papok is. De a papok benne voltak a népben, és a néppel azonos módon eltávolodtak Istentől. És amikor új templomról beszélünk, és az új templom új papjairól, bármennyire roncsnak nézett ki akkor az Izraelnek az állapota, a templom és az egész istentiszteleti rend, és az a rend, amit Isten adott, én úgy gondolom, hogy a mai világban is ugyanezt lehet látni, hogy nem úgy néz ki, hogy Isten szeretné, nem úgy néz ki. Egyáltalán nem néz ki. Jelen például lehet sajnálkozni, hogy néz ki a kereszténység, hogy néznek ki az istentiszteleti rendek, hogy néz ki minden megszentelődés, hogy kerülnek oda önjelölt papok, és hogy élik meg ezt. Ezekről jobb nem beszélni, egy a lényeg, hogy hasonlít a ezékeli leíráshoz, de az ígéret is ugyanaz, mint annak idején. Azok pedig, akik hűségesek voltak, azok. Azok, akik a népen belül megszentelődtek, azok, akik megszentelődtek, mint Istennek a szolgálatában levő, kiválasztottak, megszentelt réteg a népnek, nem különbek voltak, sőt, ők voltak legszegényebbek ebben az értelemben, földi értelemben, ők azok, akik álljanak elő. Annyira keresik, hogy hol a megoldás, és mindig találunk valami önjelölt papot, aki akarja a népet megvezetni, vezetni és fölötte lenni. Ez a kínálat. És Istennek pontosan nem az, az a kevés, aki nem marad. Az a kevés, aki Isten volt hűséges, nem a néphez volt hűséges, ez mind jó befizető táborhoz, akinek, akikből meg lehet élni, akiket lehet uralni. A papi szolgálat az abszolút nem arról szól, hogy uralkodik az ember, és abszolút nem megélheti sikert, és abszolút nem. Mert ha az abban a pillanatban fordítva működik Istennek az elrendelése, abban a pillanatban a papok megszentelik magukat illegitim módon, megcsinálnak magukban a papokat, pedig éppen nem aznak kéne lenni, akkor vannak a megélhetések, és a nép meg akkor nem megszentelt lesz, hanem idomított, irányított, és nem megszent, nem Isten szerint. És jelen pillanatban is Istennek ez az ígéret, a harmadik templom mindig is a mostanhoz szól, a mostanról szól, mostanról szól arról, hogy kik azok, akiket Isten valaha is tud használni. Azok, akik akkor is, mikor baj volt, kitartottak és engedelmesek voltak. Azok, akik megbetett a többség, akik hülyék voltak a szemükbe, akik botránkövek voltak, és akiknek nagyon nem érdekelt a népük ezek. Azonban Isten nagyon érdekel, hogy milyen a néppel betartja a megszentelődést, nagyon is érdekel, hogy milyen a papokkal, hogy megtartják a megszentelődést, és a nép nevezi ki őket, mert a felszentelés mindig alulról jön, és nem föntről lefele. Alulról a nép fogadott el valakiket, a levitákat a nép szentelte mindig is föl, de ugyanakkor ebben az új papok rendjében azért megvan a felszólítás is. Az én népemet tanítsák, hogy mi a különbség szent és köz között, a tisztátalan és tiszta között való különbséget ismertessék meg velük. Az új templom erről szól, Krisztus este erről szól. Azokat, akik valóban tartották magukat és nem olvadtak be a népnek a botladozásával, nem akartak uralkodni a nép felett, és nem vettek részt a népnek a bűneibe, miképpen a papságnak a bűneibe se vettek részt, és a papságnak sem a saját magos kis hatalmi játékaiba. Ezek tanítsák, hogy mi a különbség szent és köz között. Ez még nem egy nagy probléma még, itt nem a bűnről van szó. Hanem el kell választani, hogy mi az, ami Isten szerint, és mi az, ami a világi élet. Kell tanácsot adni arról, hogy holnap kimész az utcára, akkor hogy kell élned. Kell beszélni az anyák napráról, ami nem biblikus, ami holnap lesz, hogy kell megélned, mert az köz. Az minden emberre vonatkozó szokás, kötelesség és egyebek. De mi az, ami szent, arról is kell beszélni. Az a feladata, hogy a hétköznapokban ott legyen a pap, és ott legyen, amikor Isten ügyében a törvényről kell beszélni, mi az igazság, mi az, ami kegyelem kérdése, mi az, ami maga bűn, bűnbánat, kegyelem és egész üdvösség kérdése. És utána közről kell beszélni, hogy ez a hétköznapokban hogy menjen, a hétnek a köznapjaiban, mert mindegyikünk ott vannak, hiszen a napok közösek. Tanítsák, hogy mi a különbség a szent és a köz között, a profán és a szent között, igazából így mondanám, egy másik szóval. Tudni kell, hogy ez profán dolog, és ez a szent. A vallásosság, profánsága micsoda, és mi az, hogy Krisztus teste, példának mondom. Mi az, hogy törvény, és mi az, hogy szokás. Mi az, hogy családi elvárás, és emberi alapvető törvény, és mi az, amit Isten elrendelt az emberiségnek. Mi a helybeli szokás, a népszokása, ezeket a hétköznapi megélhetésünket, ezeket a hétköznapi mindenünket átölelő tanításokat kell Isten szerint adni. Hogy rendben van, elmehetsz egy Beethoven koncertre, de hogyha ott van a családéhez, akkor ne tedd. Szét kell választani. Szét kell választani a pénz felhasználása, hogy mi az, amit elköltesz, és mi az, amit kötelesen arra célra költesz. Az időre és mindenre, mi a szent, amit Isten kiválasztott, elválasztott neked, és mi az, ami profán, ami hétköznapi, ami egyszerű. Ezekről mind választ kell adni a papságnak, és ebben ő nem lehet benne, mert a közben ő is benne van, ott nincs uralom. az ugyanúgy rá is vonatkozik, ugyanúgy rá is vonatkozik a papra, mint a népre. A szentnél viszont ő többet kapott látásban, ismeretben, azt viszont ismertetni kell a néppel, és nem uralkodó jelleggel a Feyerabend-i törvényeket, és azzal irányítani, sőt, még olykor megtüzelve is hamis törvényekkel, ami a papság hozott létre, lásd, rabbinikus judaizmus, vagy a keresztény farizóság számtalan ágát mondhatnánk. Tisztázni kell a dolgokat. Ez a feladatunk. Ez a feladata itt ezen a földön nekünk is, hogy tisztázni kell, hogy Istennek mi a törvénye ebben az esetben, és mi az, ami hétköznapi jelenség dolog. Mindenre választ kell adni, mondhatnám így is. Nem távol kell lenni, és nem diktátoroknak kell lenni, és nem diktálni kell, hogy ez az a mai szent evangélium búg, hanem azt kell mondani, Isten mit mondott. És nem az, hogy most én így gondoltam, meg ez az egyházfigyelem, és így hagynom ebben sorba a különböző profánnál egy szentet, ami hétköznapi semmi. Ezekről kell tanítania, és még ugyanakkor ott van az, hogy peresügyekbe ők állnak elő. Nem ők a ítélőszék, hanem hozzá-oda lehet állni, tanácsot lehet kérni. Valójában, amikor itt a papoknak a szerepét leírja Ezékielnek a 44. fejezetében, Isten utasítását a profétai könyv leírja, akkor semmi másról, nagyon egyszerű dologról ír, ami nagyon-nagyon hiányzik, arra bizonyos klasszikus értelemben vett rabbi feladatról. Amikor egy közösség választott valamikor egy valakit, aki Isten igényében a Tórába járatosabb volt, sőt folyamatosan tanulta, és amit otthon nem tudott megoldani családban, akkor elsétáltak hozzá, tesz, hogy látod, rabbi, tanítóknak elfogadva, tesz, hogy látod, adjál tanácsot, nem te voltál főnök, nem volt te voltál vajda, nem te voltál az intéző, semmi nem volt, hanem ő hozzá lehetett menni. És Isten ezt várja tőlünk el a családban, a család papjától és a férfitől, és hogy legyen kihez oda menni. Mert egy nő érzelmibe tud gondolkodni, akkor a férjed megmerje kérdezni, hogy édes férjem, te ebben több látásod van, hogy tudod mondani, mert te racionális vagy teremtettséged meg okának fogva. De ugyanakkor a kislányod is oda tudja menni, hogy ez meg ez a problémám, éppen kislányból nagylány lettem, akkor mondom meg apukám, mi a következő lépés az életemben, mit kell tenni. És így lehet vinni egy szellemben, nem idegen szellemeket bevonva a családban az egységet, ami Isten és Krisztus egység, így lehet vinni. Hogy van valaki ez, aki oda lehet menni. És nekem nem is a szomorúságom, hogy ezt a képet az ember ismeri és tudja, hanem az, hogy pont ez, ami mai világban az is sem működik, mert nincsenek olyannyian, de akik vannak, azoktól is félnek. Félünk egymástól megkérdezni. Pedig nagyon sok olyan van, aki hűségesen jel Istennek az igéjét. Istennek az igéjében járatosabb bizonságok és sok minden okán, és nincs, aki megkérdezze, hogy te ezt hogy gondolod. Ilyen egyszerű Istennek a rendelése. Legyen valaki, legyen pap, akitől azt mondom, hogy oda megyek hozzá, hogy te hogy gondolod ezt. Hogy mi ez a profán, és mi ebben a szent. De jó lenne, hogy minden felnőtt férfi, minden családfő ezt érteni, hogy ezt a papságot kéri tőle Isten. Hogy ha hozzád megy a gyereked, vagy a szomszédod, az idegen, vagy bárki, akkor te felelősen ki tudod mondani. Hétköznapi időben ez van, teszem azt, most neked nem lehet pihenned, mert az időjárás szerint vetned kell a kukoricát, most ne a bukfencet vessed, tessék menni, ez a profán, ez a működő rend, de ugyanakkor valaki oda jön hozzád, hogy mit tudom én, elcsábolt valami nőnek a története, és most mit tegyen, akkor legyen egy Isten szerinti válasz, hogy mi a paráznosság, mi az a házasság, és stb. Más példákat is mondhatnám, pénzbeosztástól kezdve, időbeosztás, bármi, ami Isten szerinti elrendelés, abban mindig késznek kell lenni választ adni. Mert ez a papnak a feladata, ez a szülők közül az apának a feladata, és ez egy közösségen belül is, hogyha a közösség valakire rábízza a kérdést, és nem a döntést, a kérdést, olyas különbség. De ráteszi a kérdést, és abban a pillanatban van, aki az oda lehet menni, hogy összeveszem a feleségem, most mit csináljak. És akkor az a bizonyos pártatlan harmadik, aki nem beszáll egy menetre, hanem azt mondja, Isten szerint most ezt kellene tenni. Isten szerint ezt kell lenni, vagy azt mondom, hogy most ebben az állapotban te vagy a hunyó, mert egy érzékenyebb lelkületű nő ebben az időszakban könnyen sérthető, miért tetted, ez tanuljál, légy szíves, mert az életben vannak természetesen törvényszerű dolgok is. Vagy egy férfi, aki más oldalt mondok, fizikailag kikészíti magát, annyit dolgozik, akkor a nőnek bizonyos dolgokat kell tenni, minimum letörölni a hangokát, és mit tudom, hogy megpihenésébe segíteni, de ne várjon le tőlem, hogy még plusz munkát. Egyszerű dolgokat mondok, profán és szent dolgokat is, hogy Istennek a törvényét és a hétköznapok törvényét, amit Isten ott persze, azokat mind ismerni kellene, és el kellene mondani. Mennyire jobban élnénk, mennyire jobban leélnénk, hogyha egy kavasz gyerek oda tudna menni az apjához, hogy ides fiam, édesapám, mondd már meg, hogy ilyenkor mi a probléma, mit kell tennem, de jó lenne. De jó lenne, meg lenne ez a nép és a papság közötti kapcsolat, a család és a családfő közötti kapcsolat. Illetve működne ez a klasszikus értelemben mondott rabbi rend, amikor a közösség választott valakit, aki többet tud, és lehetett hozzá menni peresügyekben, de nem ő volt a bíró és a hatóság, hanem szép csendben, Isten rendjében és a földi rendben minden rendeződött. Ez a zsidó közösségeknek a nagy csodája volt, és a fennmaradásának az egyik eszköze volt. Volt valaki az, akihez lehetett menni. Egyébként a belegondolnak, az egész kereszténységnek, az egész világnak ez a baja most. Nincs kihez oda menni. És nem vállalják, mert uralkodni akarnak, hasznot akarnak húzni, ők másfajta papok. De akkor is ott van Istennek az ígérete, azok, akik hűségesek, azok, akik nem szédültek el, hogy van egy gyülekezet, az kicsesbányának nézték, akik követőiket nem rabszolgáknak tekintették, akik Isten rendjét önmagukban megértették, hogy mi a profán, a természetes, és mi az Isten rendje, természetes volt nekik, vagy most is természetes úgy élni, ahogy kell élni egy levitának, azokra fogja Isten bízni az új templomot. Krisztus testét ők fogják fölemelni, ők fogják Dávid sátát, Leonos sátát még jobban fölemelni, mert ennek a világnak az alapja mégiscsak Isten törvénye, alaptörvénye Isten törvénye, és ez a rend, hogyha nem áll a helyére ez a világ, úgy, ahogy ott pozdorjára darabokra törik szét. Hogyha nem lesz, aki azt mondja, hogy ezt meg azt ne csináld, akkor én nem zöld pártról beszélek, hanem egyszerűen profán dologról, hogy ez természetes dolognak kellene lenni a hétköznapokban, hogy ismerem Istennek az akaratát, tervére, teremtett világra, és szólni kellene. És amikor majd baj lesz, akkor majd Isten valóban előveszi azokat, akik még emlékeznek, akik még tudják. Ez pozitív ígéret, de ugyanakkor a pozitív ígéret nem azt jelenti, hogy ők lesznek az új generáció új főnökei, nem erről szól, hanem az lesz, hogy tanítsák a népet profánra és a szentre. Tanítsák azt, hogy mi az, ami Istennek az az akarata, az az akarata, ami külön Isten által kivont, és külön megszentelt, és mi a hétköznapoknak az általános törvénye. Isten ezeket akarja használni. És ebben az időben, amiben most élünk, pontosan erre van szükség. És ha pontosan erről van szükség, akkor az látszik, hogy bizony egy megszenteletlen, egy átkozott világba élünk, és egy kusza világban, ahol a profát se ismeri már, mi az általános rend, a hétköznapi rend a világ. És ez előre is mutat, hogy ezekkel proféciá igen közeli. Mert Isten lép, mert Isten azért szereti annyira az emberiséget, hogy nem engedi, hogy tönkre menjen teljesen önmagától sem. Nem engedi a gyülekezeteket, hogy tönkre menjen önmagától, vagy a pásztoraitól, nem engedi. De viszont elő fogja venni az övéit, akik a Sadok fiaiként is, azok, akik a bajban is ott maradtak, és nem történt semmi, hogy végezték az áldozataikat. Ők tették a dolgukat, és megmaradtak. Ez a megmaradt, ami megmaradt, tehát teheti a családot, amelyik megmaradt a közösséget, amelyik megmaradt, teszi akár az egész emberiséget, de Krisztus testét mindenképpen. Ez, amelyik erősíti, alapokra teszi a hűségeseknek a kérdését. Azok, hogy hűségesek voltak. És itt van a mi saját megvizsgálásunk, és valóban hűséges vagyok. Vagy visz a víz, mert nekem is azért van egy kis haszam a buliból, van egy kis sikerem, van egy kis dicsőségem, van egy kis lehetőségem más embereket magam alá hajtani, van egy kis hasznom bármilyen formában, meg minden egyes szolgálatunkban ezt meg kell vizsgálni. Mert bizony a kísértés pontosan inérkez, a levita papság nem jó szántában a kísértések miatt, a lehetőség felismerése miatt lett engedetlen, Mert ha már van egy törvény, akkor az én használom abból fiatban király is lehetek, pedig csak papnak neveznek. Isten szerencsébe papnak kellene lennem, de hát mindjárt hozzásatom a királyságot. Lásd, Heródes, ezt szépen össze is mondtam önmagába, teljesen szabálytalanul. Itt a probléma, amikor önmagunkban is összevonjuk a papságot a királysággal. Azt, hogy én ismerem Isten törvényét, és Isten elrendelt egy feladatra, az nem azt jelenti, hogy én vagyok a király. A családban az apa nem a király, hanem a törvények ismerője, aki a törvények szerint irányítja, vezeti, de nem dirigál a családban. Ez Magyarországon különösen kellene beszélni a férfiak valami asszonyállatokról beszélnek, és egyedül ahol az ököljük is, hogy nagyon működött valamikor. Itt kellene beszélni. És kellene beszélni, mert ennek a következménye az, amikor tisztelnek valakit, hogy tudja, mert Isten viszont gondoskodik a bizonságról is. Isten gondoskodik az ő szentségének a láthatóságáról, épp úgy, mint a profán dolgoknak a következményéről. Hogyha valaki nem abban az értelemben, de mondjuk így, hogy erkölcsös életet él, akkor annak vannak következményei. A jó embernek is vannak áldásai, még egy jó profán módon jó ember, másik ember szerető embernek is vannak az életében olyan örömök és boldogságok, amit más ember is összevesz. Jó a jó szomszéd, ha nem veszekszem, jó nyugodtan elaludni, hogy egymást nem csapjuk be, jó állapotok ezek. Ennek a profánnak is vannak áldások, és mennyire vannak a szenteknek áldásai, amit Isten ad önmaga. Természetesen Isten önmaga adja az áldásokat, pont azért, hogy a szent meglátszódik azokon, akik hűségesek voltak. Én úgy gondolom, hogy nálunk is tanító lehet ez, hogy nem csak a papokról beszél az ige, nem csak a népről beszél az ige, hanem rólunk beszél úgy, hogyha elindulunk a megszentelés folyamatán, széderestétől, Peszek ünnepétől, Savoltig, akkor folyik a megszentelődés, az önmegszámlálás. Ennek van célja és feladata. De ugyanakkor ott van a másik üzenet is, hogy ebben a megszentelési folyamatban nagyon jó dolog, hogyha tudjuk azt, hogy valakivel tudunk beszélni, bárki legyen, azt így mondom, akire rábízhatom a kérdésemet, mert tudom, hogy ő erősebb, nem hatalomban, hanem tapasztaltabb és több bizonsága van valami oknál fogva, általában Istennek a akaratából, hogy van, aki az oda mehetek kérdezni, valakinek viszont a kérdése feladata nem érdeke, nem sokszor megized az ember, hogy már megint dolgozni kell, de van válasz, mert Isten így rendelt el. Ezért adta az apákat, hogy felületet tudjanak adni. Ezért adta a közösségeknek a vezetőjét, hogy felületet tudjanak adni. És nem azért, hogy diktátorok legyenek és direktorok legyenek, nem ezért adta. Nem ezért adta, hogy bárkinek bármi haszon legyen, mert ami a szent az Istené, az ne nyújt hozzá. Ha Isten azt mondja, hogy szent Izrael, akkor szent az ő te Krisztus teste is, te az ne nyújja hozzá. Ne nyújt hozzá, nem a tiéd. Te örülő része lehetsz. Bármelyik pásztornak ezt el lehetne mondani, nagyon-nagyon megy hozzá, ami ahhoz, ami szent, mert nagyon-nagyon megéget. Nagyon-nagyon megéget, és nagyon el kellene mondani sok embernek, hogy Isten egy csak megszentelt embernek. A nép ott állt a pitvarba, de függ attól, hogy egy lépésre ott volt a papság, aki közel volt már az oltárhoz. Közel volt a tűzhöz, de nem abban az értelemben, mint most, hogy mennyi lóvé van, hanem az ítélet tűzéhez. Közel volt. Aki legközelebb van, azt érje össze. Ítélet, azt érje össze Isten terve. Ugyanakkor az Istennek az ítélet is azt érje el. Legesleges legyen össze. Ezt nem előre kell lőtösni az embereket, hogy milyen bűnös, vagy nem tud meg először nekünk kell megtisztulni, hogy utána a bűnös ember tudjon kérdezni tőled, mert te neked már bizonságtalan az élet, hogy szombatokat megőrizni, ünnepeket megőrizni, ez nem módszer, nem dátum kérdése. Ugye a mat kérdése. Úgy a szombatoktól, az édenkerttől egészen az örökkévalóságig egy hétnapos ciklusos folyamat, miképpen az ünnepek is egymásra épülő gyönyörű szépséggel összeszerkesztett ünnepek. Úgy, ahogy van, Széder Peszektől indulva most éppen Savot felé tartunk. Pünkös nem külön ünnep. Mondhatnám azt, aki nem született újra, akinek nincs gond, ő a Golgota váltságban az életében, az soha nem lesz Savoltan. Soha nem éli meg a pünköstöt. Soha. Valami más meg fog élni. De nincs benne abban a rendben. Csak az újjászületett ember értheti meg azt, hogy megértem Isten akaratát, mert velem van, és egész odaig elvisz, hogy Krisztus akarata uralma lesz valóság az életemben, ami ugyanaz. és számtalan szó ki kell hoznom, mindig is a pünkösdi kettős lángot. Ez, amikor egyen lángban Isten akarata, Isten szellemre viszel, egészen a Golgotától, egészen pünkösdi, hogy ott kiteljesedve, egy lángként Krisztus Uralma és Isten akarata egyszerre ugyan tovább. Erre a folyamatra ott vannak a 49, a 7x7, illetve 50 nap, ott van a pünkösdnek, a pentekosztelnek, ott vannak az ideje, az 50. napnak ott van a története. Isten el akar vinni bennünket egy folyamat, ami 7x7, az ő teljességének a teljessége. Lefordítsam talán magyarra. Ő egy teljesség teljességen akar elvinni oda, hogy megértse Krisztus Uralmát. Mert tudod, hogy Isten visz, mert aki ezt rátok az életét, azt viszi. De tudja azt, hogy a következő lépés. Én itt jön az engedelmesség, amikor Krisztusnak engedelmesen megyek. Lehet úgy élni nagyon sokáig, hogy Isten jó, meg kegyelmes, meg minden, visz. Csak ne csodálkozz egyszer, meg fogja kérdezni. Most pedig fünkösben. Letelt 50 nap. Tudod-e, hogy ki a király? Tudod-e, hogy innét nincs más? Döntened kell. Ő a király. Pünkösd erről szól, a király hatalomra jutásáról. Értsük meg, az 50 nap a mi felkészülésünknek az ideje. Peszek és pünkösd között felkészülés időnk van. Miképpen a hívő ember életében és a megtérés és az újjászületés után van egy hosszabb idő, amíg Isten egyszer azt mondja, most már tudod, mibe kell engedelmesnek lenni. És amikor ez az engedelmességről szól, az új szövetség értelmezésében ez már a papi felhatalmazás. Amikor azt mondja, maga Isten, ideig tudtad, mi az én akaratom, a főpap uralma alatt vagy, de a főpap uralma alatt már tartom. Nem a főpap irányítja a népet, hanem a főpap a papot irányítja. És jön az a kérdés, hogy hűséges voltál? Önző voltál? Királykodtál? Akkor nem bizonyosan. Azt is elveszem. De ha a papként a főpap uralmát vagy, akkor nincs más dolgod. Taníts. Ez a tanítványozás. A főpap mondja a papnak, mit tegye. És a Szent Szellemnek az a munkája, amikor mások felé fordulhatunk, és a mások felé szolgálunk, hogy másba is pap legyen. Hiszen Golgota volt a királyság. Mindenki. Mindenki. És itt van az a széles világ. Adtál tovább már valamit. Nem adhatsz, ha nem érted meg Szédertől. Nem érted meg Peszek ünnepétől, Savót ünnepétől. De hogyha nem érted meg Savót ünnepétől, Szukkotég a sátrak ünnepéig, az engedelmes utat, akkor hogy akarsz a sátrat? Hogy akarsz a örök életet? Hogy akarsz ott van ez az égházban? Mert innét még dinamikusabb, még erőteljesebb pünkösd kell. Menjél, és majd egyszer emlékezzél arra, hogy milyen pusztán mentél keresztül. Nem a happy útvonal következik a vezetés után, hanem a puszta következik. Mert a cél a mennyország, és a földi életünk is a sétálás azon a puszta útvonalon. Ugyancsak a választott népért megelőttünk. Új papság, új templom. Én úgy gondolom, az új templom természetesen megvan, 3 nap alatt felépítette. De mindig születnek papok. Az újjá született emberek hamarosan papok lesznek. A Peszek ünnepe a megtérésnél, újjá születésnek levő emberek útja oda-vissza volt hozzá, amikor a király a főpap azt mondja. Én pedig. Most tanítványommal fogadlak, főpapként a papodnak. De csak azokat, amik hűségesek. Nem olyan egyszerű kimondani, hogy én Krisztusé vagyok. Ezen a megszenteledés után végén menni. És később meg kell állni azokat a kísértéseket, hogy tudom, hogy pap vagyok. De megálltam. És nem higított föl, nem mentem be abba, hogy ezt a papságot emberi, lelki haszonra használtam, hanem hűségesen, önkérjétül. Meg fogja kérdezni, mert ez az előrelépésnek és már a szolgálatnak a minőségének a változása. Tudod, hogy pap vagy, de tényleg olyan pap vagy, aki kitartott? Mikor az ég zengett, mikor a bűnös világot, mikor mi gyüleketek esnek össze, mikor csak semmi rosszat látsz, ott, ami a te néped, ami keresztény, ami Isten néped. Pontosan ott látod. Kitartasz vagy? Toleráns vagy? Vagy izigazodsz? Vagy lenyúlod? Mit csináltál? A következő lépés. A szavod az. Engedelmes vagy. Betöltöd a Szent Szellemet. Nem úgy, hogy extra élményeid vannak, hanem úgy, hogy a tested és a lelked, pontosabban a szellemed, lelked és tested. Krisztus uralma alatt, a Szent Szellem uralma alatt egészen másképp fog viselkedni. Kénytelen leszel szétválasztani a profánt a szentől, és kénytelen leszel, mert fájni fog, ha nem teszed, elmondani az embereknek, ne tedd ezt, hanem tedd ezt. Mert Istennek ez a megszentelt akarata, és ebben a világban így kell élnünk, úgy, mint az ő népe. Ez a feladatunk, de ez egy folyamat, és ebben a folyamatban benne kell lenni, mert különben nem jutunk el a végcélig. De Isten mindenképpen ezt a folyója is. Végcélig, amikor vele egy országban, egy sátorban az összes, az ő népe lesz együtt. Abban a szukkoti sátorban, abban a sátoros ünnepében, amit úgy is itt